Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, a Tesszalonikaiakhoz írott első levél, 4. fejezetéből az első 8 versben a következőképpen. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, s amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével. Nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. És hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is reátok árasztja. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, amikor a megszentelődés kérdése került elő ennek az igének a kapcsán, akkor az első gondolatom az volt, hogy a megszentelődésnek, a Krisztus követésének ára van. De nem csak annak van ára, hogy ha követjük Jézust, hanem ellenkezőjének is megvan az ára. Keményen meg kell fizetni a megszentségtelenítő dolgokért is. Nagyon tetszett, amikor Szeverény János, az országos missziói lelkészünk beszámolt arról, amit az evangélikus életben is olvasni lehet majd, hogy milyen ébredés indult el a Váci börtönben, és leírja azt, hogy egy óráig dicsőítik a rabok egy-egy ilyen imaóra alkalmával az Istent, utána legalább fél órán át imaközösségben vannak egymással, oda ment ő is, és hívta a rabokat Isten igéjével megtérésre. És ebben a börtönben a börtön parancsnok, aki evangélikus, szintén nemrégben tért meg. És van egy ilyen megjegyzése, hogy 850 rabot tartanak ott, és erre a 850 emberre 300 alkalmazott van. Zárójelbe teszi, drága a bűn. Igaza van. Gondoljuk csak végig. És ez csak egy kis szelete az életnek, ahol az mutatkozik meg, hogy valóban a bűnnek igen kemény az ára. Meg kell fizetni az árát. Gondoljuk csak el, hogy záraktól kezdve. Mi mindenre nem lenne szükség akkor, hogyha nem lenne bűn? Mi mindenre van szükség? Annak a következményeképpen, hogy van bűn. Sokan kifogásolják azt, amikor a bibliai tizedről beszélnek bizonyos helyeken, kifogásolják azokat a, vagy kipellengérezik azokat a gyülekezeteket, ahol ezt komolyan veszik, de nézzük meg, hogy mondjuk egy kis területen mennyivel többet kell fizetni a bűnért, mint mondjuk a tized. Amikor, igaz, mondjuk Kerendáson sokkal olcsóbbak voltak a lakás árak, itt már nem lehet annyira ezt a párhuzamot elmondani, amit el fogok mondani, de amikor láttam mondjuk füstködbe burkolózni ifjúsági tagokat, akkor mondtam azért nekik, hogy gondoljátok át, mennyibe kerül ez? Egy átlagos dohányos havonta mondjuk 15 000 forintot költ erre a szenvedélyére. Egy éve 180 ezer forintot, 10 év alatt 1 millió 800 ezer forintot. Ott már ebből már lehetett volna venni egy lakást. De lehet, hogy itt is nagyon jó alapot képez néhány évtized alatt néhány millió forint egy ház vásárlásához. És nem mondta még senki sem azt, hogy felháborító, hogy mennyibe kerül ez nekem évente. Mert mindenki megfizeti az árát. Aki ennek, aki annak, mindenki megfizeti az árát, mindannyian megfizetjük az árát a megszentségtelenítő életmódnak. De mi lenne, hogyha azt mondanánk, hogy ez a 180 ezer forint mondjuk az egyház fenntartói járulék. Valószínű, hogy több felháborodás lenne, mint mondjuk a dohányzás esetében. Amikor néhány nappal ezelőtt megjelent az evangélikus életben a következő hétnek a hét gyülekezete, amelyet imádkoznunk kell, akkor többen felkerestek telefonon, hogy hogy történhetett az, hogy fizetett hirdetésben jelenik meg azoknak a gyülekezeteknek a neve, akiket imádkoznunk kell. Volt olyan idős lelkész feleség, aki egészen feltűnő módon fejezte, hogy ki volt az, nem folytatom, ki volt az, aki ezt csinálta. És akkor nekem az a gondolatom volt, hogy igazából véve nem baj. Nem baj, hogy kell fizetni értem mondjuk egy hirdetése 1500 forintot. Az jut kifejeződésre ebből, hogy az imádságnak ára van. Ha megszentelődésben előre akarunk haladni, akkor arra költenünk kell. És a pénz az csak a legkevesebb. Oda kell szánnunk az időnket, a figyelmünket, oda kell szánnunk mindenünket, hogyha a megszentelődésben előre akarunk haladni. És úgy tudunk előre jutni, hogyha középpontba helyezzük azt, ami előbbre visz, ami az új emberünket táplálja, mondjuk az imádságot. És akkor mondjuk a másik terület elkezd csökevényesedni. Lehet, hogy ismerünk egy viccet, amikor két szerzetes találkozik a vonaton, egy fülkében utaznak, és amikor eljön az imádságnak az ideje, akkor imádkoznak, igen ám, de az egyik szerzetes rágyújt, és úgy imádkozik, és a másik mondja, hogy hát hogy lehetséges ez, amikor én a pápához mentem, és kértem tőle engedélyt, imádkozás közben hadd dohányozzam, akkor a pápa nem adta meg az engedélyt. Azt mondja, rosszul kérted, én úgy kértem az engedélyt, hogy lehet-e még dohányzás közben is imádkozni. Erre megkaptam az engedélyt. Na most, ha erre figyelünk, hogy mi az, ami előbbre visz bennünket, akkor lehetséges, hogy az, ami nem jó, az lehet, hogy el fog csökevényesedni. Meg kell fizetni az árát a megszentelődésnek, de megvan az ára a szentségtelen életmódnak is, sokkal nagyobb az ára. Már ebben a földi életben is, de az örökké valóságban mindenképpen. Vége van az olcsó kereszténységnek, nem működik az olcsó kereszténység, ha nem fizetjük meg az árát. Egy mai témára irányítja a figyelmet Pál apostol, ami talán sokkal aktuálisabb, vagy ki tudja. Lényeg az, hogy nagyon aktuális, ez a paráznaság. Amikor házasulandókkal beszélek a házasság három lábáról, mi az, ami szilárdan megtartatja a házasságot, elhagyja apját és anyját, ragaszkodik felségehez, lesznek ketten egy testé, ez a három láb. Elhagyás, ragaszkodás, egy testélétel, akkor elmondom nekik, hogy ez bizony árral szemben való úszás jelent. Megfigyeltétek-e? Mondtam egy alkalommal, hogy a televízióban látható filmekben szerelmi jeleneteknek a 90%-a, vagy legalább, vagy több mint 90%-a házasságon kívüli kapcsolatról szól. Ma az, hogy ragaszkodik a házastársához valaki, az nem magától értetődő. Ez szemben úszás az árral. Szembe kell fordulni a tömeggel. És ez nehéz. Már édesapám és édesanyám korosztályában is megjegyzéseket tettek, pedig nem fiatalok, mert 84 éves édesapám, 74 édesanyám. Már a munkahelyükön megjegyzést tettek, hogy ti már 25 éve házasok vagytok, és még nem gondolkodtatok rajta, hogy elváljatok. Nehéz szemben úszni az árral. A 13-15 éves gyerekeknek 53%-a vallotta be egy felmérés alapján, hogy az interneten találkozott pornográf tartalommal, 91% azt mondta, hogy véletlenül bukkant rá, hiszen rengeteg van belőle. Az a baj, hogy ez ugye interaktív terület, nem olyan, mint a televízió. Itt tudjuk jól, hogy vannak olyan emberek, akik keresgélik az áldozataikat. Vannak pedofil emberek például, akik az interneten keresik meg a gyerekeinket. Tehát éppen ezért, hogyha ha felelősen gondolkodunk, akkor nem hagyhatjuk magukra őket. Nem hagyhatjuk magukra őket ezen a területen. Mert ez olyan lenne, mintha beengednénk a szobájukba egy pedofil embert, és azt mondtuk, hogy na jó, most nekem nincsen időm rátok, foglalkozz részt a gyerekemmel egy-két órát. Lelki gondozók szerint ez a fajta függőség, amit az internet okoz, súlyosabb és hamarabb függést jelent, mint a heroin vagy a kokain. És még egy nagyon nagy probléma van, hogy ebben a korban, a 13-15 éves korban még nem fejlődik ki teljesen a szexuális érdeklődésnek az irányvonala a gyerekekben, és hogyha valami deformált dolgot látnak, amit nagyon sokat lehet látni a televízióban is, akkor nyilvánvaló, hogy deformálni fogja őket. Ugyanek mi lesz a következménye, azt nem sorolom, mert azt látjuk, azt tapasztaljuk, milyen férfi és nő viszonya, vagy milyen férfi és férfi, vagy nő és nő viszonya, ezt nem kell ecsetelni már. Örökre rabok lesznek. Ára van a megszentségtelenő életmódnak, és a pénz itt már semmit sem jelent. A pénz az a legkisebb pont, amit veszítünk. A legtöbb az az életünk, a kapcsolatunk, az Isten kapcsolatunk, az örökké valóság. Ez az igazi ár. Azt nem tudom, hogy akik készítik a filmeket, vagy készítik a honlapokat, azok milyen koncepció alapján dolgoznak, de hogy az ördög, aki a szétdobáló, milyen koncepciója van, hogyan akarja szétdobálni az életünket, az világos. Ára van az elfoglaltságunknak, ára van a pénzvadászatunknak, ára van annak, hogy testvér testvért csal meg. Gondoljunk csak arra, hogy mi lesz itt még majd itt különböző választási kampányokban, hány megcsalás lesz, hány hazugság fog elhangzani. Következik ebből a bizalmatlanság. Következik ebből, hogy a családokban nincsen idő a gyermekeinkre. Egy érzelmi vákum alakul ki, és sokkal könnyebben beszippantják a szemetet, mert szükség van valamire, ami pótolja a minőségi időt, amit velük kellene töltenünk. Hol kapott léket a mi életünk? Egy 2 év óta kettősségben élő férfi gyötrődött, és nem tudta végezni a munkáját, azért, mert feleségével élt, de ugyanakkor volt egy szeretője, és ez a szeretője már egyre inkább azzal zaklatta, hogy váljon el, és ők költöznek össze. És ő nem tudott dönteni. Halálosan belefáradt a gyötrelembe, és nem tudta végezni a munkáját a munkahelyen. Ez a kapuzárás előtti pánikfélelem, ez sokaknak a jellemzője. De amikor az úrvacsorában elmondta a gyónási kérdésekre a választ, elmondta azt is többek között, hogy igyekszem. Igyekszel-e ezek után másképp élni? Akkor a megszentelődésben előre ment. És volt ereje igent mondani a jó mellett. És meggyógyult, és tudott dolgozni. Mondtam, hogy mindig minden egyes bőti vasárnapon utalunk egy picit az úrvacsorára. Hát ez a szempont legyen most itt előttünk, hogy a megszentelődés azt jelenti, hogy kinyilvántom Isten felé, hogy igyekszem, és a hátam mögött hagyok valamit. Igyekszem, és tudom, hogy valamit letettem. Még akkor is, hogyha a következő alkalommal ismét le kellene tenni, mert visszaestem. Megszentelődés egyenlő, igyekszem ezentúl másképp élni. És az azt jelenti, ez az igyekszem, hogy teret engedek Jézusnak, hogy ő felszabadítsa azt a tartalék energiánkat, azt a lelki energiát, amiről azt mondják a lelki gondozók, hogy a 80%-át nem tudjuk hasznosítani. Csak a 20%-át. Egyesek szerint, egyes pszichológusok szerint Jézus néhány gyógyításánál ez játszott szerepet, hogy ez a lelki energia felszabadult ezekben az emberekben. És ez nem csak lelkileg, hanem testileg is megnyilvánult bennük. A másik példám pedig az, hogy egy osztályvezető egy cégnél elrontott valamit, de nagyon, úgyhogy egy üzemi zűrzavar keletkezett. Neki csak annyit kellett volna mondania, hogy nem tudtam róla, és semmi bántudása nem esett volna. Vagy csak annyit kellett volna mondani, hogy én az ellenkező utasítást adtam, mégis ezt csinálták. Ő viszont vállalta az igazságot, vállalta a hanyagságát, azt mondta, hogy én voltam a hunyó. Igaz, hogy ennek következménye volt, komoly büntetéssel járt. De ismét azt mondom, ára van a megszentelődésnek. Választhatjuk az ellenkezőjét is, de akkor nagyobb árat fogunk fizetni. Ő is elmondta az úrvacsorában, igyekszem, és nem hazudott. Butaság ez? Vagy kereszténység? Sokan teszik fel a kérdést, hogy hol van a határa a kereszténységnek, és honnan már butaság? Valaki így mondta, hogy vannak fokozatok. Van, akinek csak 500 forint adományig ér a kereszténysége, van, akinek 2000 már ablakon kiszórt pénz. Jézusnak a keresztig szólt a kereszténysége. A keresztig szólt az ő irántunk való szeretete. Butaság. Azt mondja Pál apostol, hogy a görögöknek bolondság. De nekünk az Isten ereje. Lehet, hogy ráfizetünk. Lehet, hogy az állásunkba kerül a megszentelődés, de tanítványok maradunk. És ez Istennek az ereje a mi életünkben. Ezt fogjuk átélni. És ne éljük át a 6. versnek a gondolatát, mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, hogy gondoljunk az Ézsaiási oltár előtti ígére, Isten szőlőjére, amely vadszőlőt termet. Maradjunk tanítványok. A megszentelődés útján haladjunk előre. Megszentelődés annyit jelent, mint igyekszem. Így tekintsünk ma is erre a gyónási kérdésre. Amen. Urunk Istenünk, valljuk, hogy annyira gyengék vagyunk, hogy elsodor bennünket az ár. De valljuk azt is, hogy szeretnénk a te kegyelmedből megfordulni. Szeretnénk szemben úszni a minket elsodró árral, beléd kapaszkodva, és szeretnénk, hogyha te megtartanál, és győzelmet adnál. Köszönjük neked így kereszt halálodat, és köszönjük neked, hogy a halálon át feltámadtál, hogy bennünk is feltámadj és élj. Amen.